Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok meg az Úr nevének tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességében. Az Úr ad erőt népének, ő megáldja népét békességgel. Amen. Kedves testvéreim, áldjuk Istent, aki arra indította szíveteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, és a keresztség által a keresztény anyaszentegyházba befogadhassuk őket. Magasztaljuk a mi Úrunkat, készüljünk énekszóval ele az alkalomra, 329. dicséretünk második verszakát énekeljük el. Feltámadott Jézus Krisztus, mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, tanítványaihoz lépett, és így küldte el őket az evangélium hirdetésére. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Napi újszövetségi igényből olvasok még néhány verset János harmadik leveléből. Én a presbiter szeretett Gájusznak, akit igazán szeretek, szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. Nagyon örültem, amikor testvérek jöttek és bizonságot tettek a te igazságodról, hogy te igazságban jársz. Nincs nagyobb öröm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ünneplő családok, ünneplő gyülekezet, amikor Jézus Krisztus parancsának engedünk és meghalljuk az ő szavát, bátorítását, menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet, akkor betöltjük azt a küldetést, amelyre Isten rendelt mindannyiunkat. Elmenni, megtalálni és megkeresztelni. Arról szól a keresztség sákramentumának kiszolgálása, hogy Jézus Krisztus parancsot ad mindannyiunk számára, hogy törődjünk a másik emberrel. És az első, amit szeretnék, kedves szülők, keresztszülők, a szívetekre helyezni, amit Isten számotokra most üzenhet, hogy ilyen Urunk van, aki nem csak, hogy meghagyja az ő tanítványainak azt, hogy törődjenek a másik emberrel, hanem arról szól, hogy törődik velünk. Az az ige, amely oly sokszor hangzik a keresztség sákramentumának kiszolgálásakor, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Éppen erről szól, hogy Isten törődik velünk. Isten törődik a ti gyermekeitekkel. Törődik Nimróddal, és törődik Regővel. Ilyen Urunk van. És nem csak, hogy általánosságba véve törődik, hiszen hogyha bele gondolunk ebbe az univerzumba, a teremtett mindenségbe, akkor valóban a Föld, nem is az emberi élet, hanem a Föld, egy aprócska kis homokszem. Csillagok milliárdjai, amelyek Isten teremtő fantáziájáról beszélnek. Nem csak a bolygóknak a milliárdjai, hanem csillagoknak milliárdjai. És ebben az összességben azt mondja Isten, hogy név szerint ismer titeket, és azt mondja, hogy név szerint ismeri a ti gyermeketeket. Ezért nem csak egy kedves szólam, amikor talán néha halkacskán, néha hangosabban megkérdezzük a keresztség előtt, hogy hogy hívják a gyermeket. És amikor kimondjátok gyermeketek nevét, erről a törődésről tesztek ti is tanúbizonságot. Mert Isten törődésének nyilvánvalóan meghosszabbított karjai, ti magatok vagytok, kedves szülők, keresztülők. Egészen egyszerűen Isten rendelése ez, hogy az ő gondoskodó szeretetét, amelyet megtapasztaltok, átadjátok gyermeketeknek. Mi az, amit átadhatunk? Mi az a gondoskodó szeretet, amelyet neki elmondhatunk? János apostol, Jézus tanítványa, a mai napi újszövetségi igényben úgy mutatkozik be, hogy presbiter. Ez a szó azt jelenti, hogy idős, azt jelenti, hogy vén, azt jelenti egészen pontosan, ha szó szerint fordítanák, hogy előjáró. Olyan valaki, akire fel lehet nézni. János a presbiter, aki apostol, Jézus tanítványa, aki szemtanú, amikor megírja ezt a három levelet, akkor valószínűleg utoljára írja ezeket a leveleket. Legidősebb korában fogalmazódnak meg ezek a levelek, és a tanítványok, akik már nem látták Jézust, a második generációban lévők oda mennek János apostolhoz, és megkérdezik tőle, hogy mit írjunk, mit mondjunk, mi jellemezzen bennünket. És akkor az aggasztján, a vén, a presbiter János azt mondja, szeressétek egymást. Az ember valami többet szeretne, a mindenkori tanítványság valami többet szeretne, aztán nyúzzák újra az apostolt, hogy te, aki láttad Jézust, aki vele együtt ettél az utolsó vacsorán, aki szemtanúja voltál az ő kereszthalálának, mondd mi, mit tegyünk. És akkor János azt mondja, szeressétek egymást. És akkor mindig a csiklandós fülű ember valami többet várna, valami nagyobbat várna, valami hatalmasabbat. A legnagyobb üzenetet szeretné, és újra odafordulnak Jánoshoz, mert három levelet ír János. Mondd, János apostol, akire felnézünk, aki láttad Jézust, aki a szeretet tanítványa voltál, aki az utolsó vacsorán a kebére hajtottad a fejedet, mondd mi, mit tegyünk. Azt mondja, szeressétek egymást. A jánosi levelek, az aggasztján Jánosnak az üzenetei számunkra és számotokra ez, szeressétek egymást. Hogyan tudunk egymásról gondoskodni, és hogyan törődik velünk az Isten? Az ő szeretetével. A keresztség sákramentumának kiszolgálása pontosan erről a szeretetről beszél. Énekeljük karácsonyi ének a 329. dicséret, de a második verszaka nagyon meghatóan kapcsolódik újra és újra a keresztség sákramentumának kiszolgálásához. Nem éltem még a földszínén, de értem, megszülettél. Még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Még meg sem formált szent kezed, már ott voltál velem, megőrizted az én életemet. A keresztség sákramentumának kiszolgálása erről a megelőző szeretetről szól, és arról, hogy gyermekeiteké Jézusnak legnagyobb ígérete, amit János ír le, Nimródé és Regőjé, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nos hát, így gondoskodik a ti gyermeketekről a Szent Háromság Isten. Nevén szólítja, parancsot ad nektek, nekünk, mindannyiunknak, hogy szeressük Istent és szeressük egymást, és odaadja zálogul az ő egyszülött fiát. Tudjátok, miért fontos ez? Azért, mert ugyancsak az apostoli iratok beszélnek arról, hogy az utolsó időkben sokan lesznek azok, akik nem a másikat szeretik, hanem önmagukat. Isten itt most nem erről beszél, hanem a felelősségről. Mert Isten szeretete nem szünteti meg a másik iránti felelősséget. És ki ne tudná ezt jobban, mint egy édesapa, egy édesanya, egy keresztapa és egy keresztanya, hogy a másik emberért felelősséggel tartozom. És ez azt is jelenti, legyen azért terhe is ennek a mai napnak, hogy amikor majd odaállunk, és az Isten ítélő széke előtt sorba veszi a mi Urunk az életünket, akkor ezt a felelősséget fogja rajtunk, rajtatok számon kérni, hogy megtanítottátok-e őt Isten szeretetére. Megismertettétek-e vele Isten szeretetét? Megláttattátok vele azt, hogy a kereszt halál helyette, miatta és érette történt? És hogy szeretitek-e az élő, feltámadott Urat? A mai világban sokan úgy gondolják, hogy Isten tartozik nekik. Valamiért Istennek kárpótolnia kellene az életünket. Ez az ige pedig arról beszél, egykor egy Gájusznak nevezett tanítványnak mondja a presbiter, a vén, az apostol, hogy mi tartozunk az Istennek. Azzal, hogy szeressük őt, és szeressük egymást. Ennél többet, ennél nagyobbat, ennél hatalmasabbat nem mondhatunk. Mert ez az evangélium titka, ez az evangélium lényege, és az evangéliumot Isten, evangéliumot adó Isten szava, amely most meghívja gyermeketeket az evangélium közösségében. Hát, szeressük az Istent, és szeressük egymást is. Amen. Kedves testvérek, kedves szülők, keresztszülők, megkérlek bennőtöket, hogy a gyülekezet közösségével együtt álljatok fel, és jöjjetek közelebb az Úrasztalához. Valljátok meg hiteteket, mondjuk el együtt a mi Urunktól tanult hitvallást, amelyet megfogalmaztak a mi őseink, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után felejjetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha igen, felejjétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most, Isten népe, Pomázi református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Ha igen, feleljük, ígérjük. Ígérjük. Jöjjetek, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked, hogy fiad, ami Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vizében. Hálát adunk neked a víz ajándékáért, ami megtisztít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet a tengervízén átvezetted a szolgaságházából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, hogy fiadat a halál mély vizein áthoztad és győzedelmes életre támasztottad. Urunk, áld meg ezeket a gyermekeket, akiket most megkeresztelünk, hogy egyé legyenek a mi Urunk Jézus Krisztussal az ő halálában és feltámadásában. Add, hogy megtisztuljanak és megszabaduljanak minden bűntől. Küld el reájuk szent lelkedet, hogy új élettel ajándékozza meg őket az Anya Szent Egyház közösségében, és vezesd őket Krisztusban teljes és örök életre. Add, hogy növekedjenek abban a hitben, melyről szüleik és keresztszüleik vallást tetted, és add, hogy élő tagjai legyenek az Anya Szent Egyháznak, melybe most belekereszteljük őket. Add, hogy növekedjenek előtted és az emberek előtt való kedvességben, testi és lelki épségben. Add, hogy eljuthassanak a rólad való vallástételre a konfirmációban. Köszönjük neked, hogy a Szent Keresztség által mi mindnyájan hozzád tartozunk. Tarts meg bennünket hűségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletességbe juttasson. Tiéd legyen a hatalom, a dicsőség, a tisztesség és az erő örökkön örökké. Amen. Nyilván keresztelve téged az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek nevében. Tiled, Nyilván, Isten népéhez tartozik. Visszaadlak anyának most, jó? Én vagyok az Úr, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak az én Atyához. De ő keresztelek téged az Atyának, Fiúnak, Thank you. Isten áldja meg
önöket, Isten áldja meg önöket.
Kedves testvérek, foglaljuk el helyünket, folytassuk a mi Isten tiszteletünket, a 168. énekünket énekeljük első 3 versszakával. Szentírás átadására kerül sor. Tóth Verőnök átkérni a szépen.
Kedves gyülekezet, Tóth Veronika vagyok, és a Máté evangéliumából választottam egy igét, mely így szól. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok betörnek, és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem törnek be, és nem lopják el. Mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is. Csiszár Krisztinek szeretném átadni.
Köszönjük szépen az igét, az Úristen erősítsen bennünket ebben. Testvéreim, énekszóval folytassuk Isten tiszteletünket, 464. énekünket énekeljük, 3. és 4. versszakával, és most tudnak majd gyermekeink kimenni Isten tiszteletre.
Oh. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Istennek élő, szent és igaz igéjét halljuk meg, kedves testvérek, amint írva van a Kolosséiakhoz írott levélből. Így pedig a harmadik fejezetéből olvassuk az igét, 12. verstől a 17. versig Cseri Kati néni olvasásával.
Azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, öltözétek fel a könyörületességet, a jóságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést. Szenvedjétek el egymást, és ha valakinek valaki ellen panasza volna, bocsássatok meg egymásnak, amint az Úr is megbocsátott nektek. Mindezekhez még öltsétek fel a szeretetet, amely a tökéletesség összefogó ereje. És a Krisztus békessége uralkodjék a ti szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva egy testben. És háládatosak legyetek. A Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon. Tanítsátok és intsétek egymást minden bölcsességgel. És hálás szívvel énekeljetek egymás közt Istennek zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. És bármit szóltok vagy tesztek, mindent az Úr Jézus nevében cselekedjetek, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának, ő általa.
Isten tegye áldottá az ő szent igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék mi bennünk és közöttünk gazdagon, sok gyümölcsöt teremve az ő dicsőségére. Ezért halljátok meg azt a szent igét, melynek alapján ma az Úr üzenetét kívánunk közöttetek hirdetni, az ő lelkének segítségül hívásával, az Efézusiakhoz írott levél 4. fejezetéből, válogatott versek alapján. Éljetek ahhoz az elhivatáshoz méltón, melyel elhivattatok, teljes alázatossággal, szerítséggel és türelemmel. Viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Foglaljuk el a helyünket, testvérek. Kedves testvérek, van két szó az ember életében, amely nagyon fontos, amely mögött nagy gondok, nagy terhek, kérések, kérdések, feszültségek állnak. Ebben a két szóban valóban éljük mindennapjainkat. Támadni, vagy alkalmazkodni. Sokan azt mondják, ha nincs más megoldás, akkor a legjobb megoldás a támadás. Mert az a védekezés. Biztosan tudnánk mondani példákat a történelmünkből, mikor úgy döntött a magyar nép is, hogy inkább a támadást választja védekezésül. Azonban a jövőből visszanézve, azaz a jelenből a múltba, elgondolhatnánk azt, hogy mindig mi lett volna, ha jobban csinálták volna, ha Muhinál megtörténhetett volna, hogy a magyar győz, ha nem szekértáborba vergődnek. Mohácsnál megtörténhetett volna, ha nem 25 ezer ember, köztük pap, herceg, katona megy le és megállítja a törököt, hanem valamilyen más módot választ, más helyszínt, más időben, és nem augusztus végét, mikor az 50 fokos páncélban a katonáknak, mire eljön a csata, már melegük van, elgyengülnek, éhesek, szomjasak, és gyengén vesznek részt egy másfél-két órás ütközetben. Megtörténhetett volna természetesen ez is, meg az is, hogy talán a labancok ellen, az osztrákok ellen, az oroszok ellen, a németek ellen, másképpen fogjuk a fegyvert, és másképpen történik a történelem. De testvérek, ez mind csak volna, ez mind csak vízió, ez mind csak bölcselkedés, talán okoskodás, mert az akkori helyzetet, az akkori történelmi pillanatot nagyon nehéz értékelni, amikor abban vagyunk. Most egy ilyen helyzetben vagyunk. Támadni, vagy alkalmazkodni. Megmaradni, gyarapodni. De hogyan? Örök kérdések ezek. Sőt, mi több, egész életprogramok épülnek. Sőt, politika, sőt, karrier épül arra fel, hogy valaki úgy áll a feladataihoz, lehetőségeihez, embertársaihoz, a rábízott javakhoz, hogy van egy előre elképzelt terve, és azt minden áron, tüzön, vizen keresztül viszi. Bárhonnan is jöjjön a szélfújás, ő azt keresztül viszi. Vagy pedig minden helyzetben nyitottan és érdeklődéssel fordul a meglévő körülmények felé, és azokhoz igazítja a döntéseit, várva és kérve az isteni útmutatást. Drága testvérek, itt állunk, mi magunk is, döntések sorozatai előtt. Döntés a mai nap is, hogy eljöjjek-e, itt legyek-e a templomban, vagy inkább otthon legyek. Döntés minden nap, szakadatlan döntés. Nem tudjuk elkerülni. De ha már döntenünk kell valamiben, akkor miért ne keressük Isten bölcsességét? Miért ne döntsünk először ő mellette? Miért ne hallgassunk rá először? Miért kell figyelnünk másokra? Miért kell alkalmazkodnunk más irányzatokhoz? Miért kell hangzatos jelszavak mögé csoportosulnunk? Nehéz kérdések, de mi magunk, testvérek, mi magunk és személyesen mondva én magam is várom és kérem Isten útmutatását egy nagyon fontos kérdésben, hogy hogyan és mit tegyek. Hogyan és mit tegyek, mikor a jelek szerint a fél közel-kelet kimeríthetetlen ember anyagával Európát elárasztja. Mikor megszűnik létezni egy 10-20 éven belül a jelenleg ismert Európa, mit és hogyan cselekedjek? Persze mondhatnánk azt, ez nem szószékre való. Mondhatnánk ezt, ez nem templomba való. Ez nem lelkipásztor szájába való. Ez nem Isten szolgálától kell jöjjön. Miért? A politikából jöhet? Azt higgyük el? Arra mondjunk igent? Vagy mondjunk nemet? Hol van ennek egy helye, ahol döntünk talán emberi sorsokról, életekről, a történelem zuhatagában. És testvérek, igen, lehet, hogy ezt mondanánk, nincs itt helye ennek. De annak itt a helye, hogy Isten mellett döntsél. Hogy még mielőtt megteszel egy döntést, már döntöttél. Mellette, vagy nélküle. Vele megyek el megtenni ezt a lépést, vagy nélküle. Mert testvérek, félünk. Félünk dönteni. Sőt, nem is a döntéstől félünk igazán, hanem azok következményeitől félünk. Meg attól, hogy felelősség teljesen hozzam ezt meg. Mert ennek lesznek következményei. Tudom, hogy egy embertől nem múlik semmi. Egy ember mit tehet? Úgyis csak csepp vagyok a tengerben. De ha csak így gondolkozol, akkor ne felejtsd el, hogy azt az egy cseppet is az Úr Jézus, mikor visszajön, megkérdezi. Pedig visszajön. Ne felejtsük el, hogy sáfárok vagyunk. Olyanok vagyunk, kik gondoskodnak, kik szeretnek, kik dolgoznak, kik tesznek. egy gyülekezetért, egy egyházért, egy népért és egy kontinensért, akkor nem tehetjük azt, hogy csak csepp vagyok a tengerben. De akkor mit tehetek? Miért? Hogyan? Miként? Ott vannak testvérek, a szélsőségek. Léteznek. Szélsőségek és szélsőségesek. Lehet, hogy valaki túlságosan visszafogott, óvatos, és erre mondhatják azt, hogy fejbólintó János. Ismerjük ezt. Egyik királyunkra bizony így gúnynévként ragadt rá a Dobzse László. Mert minden kérdésre, minden felvetésre ő bólintással, igennel és dobzse kifejezéssel válaszolt. Így pedig, akik elétálták a kéréseiket, kérdéseiket, javaslataikat, így nyilvánvalóan övéké volt a döntő szerep. A király nem döntött semmiben. Ugyanakkor mégis döntött. De testvérek, ez nem mondható éppen egy keresztényi jellemvonásnak. A dobzse. Hogy igen-igent mondok mindenre és mindenkire, amire csak akarják. Ez nem keresztényi. Gondoljuk csak bele, hogy Krisztus, és ezt már számtalanszor elmondtam magam is, nem birkákat akar, hogy kövessék őt. Juhokat, bárányokat. Szőlőmunkásokról beszél, katonákról beszél, tanítványokról beszél, de én nem olvasok birkát. Sehol sem. Sehol sem. Ennek ellentéte a dobzse kifejezésnek pedig a zsarnok, a despotikus, a diktatórikus felfogás, aki semmire és senkire nincs tekintettel, amit átgondolt, elgondolt, azt keresztül fogja vinni. Hatodik haszakad, még akkor is, ha az adott körülmények közt nincsenek meg hozzá a feltételek, hogy átvigye, de megcsinálja. Inkább mindent lerombol, inkább mindent kockáztat, inkább mindent veszendőbe hagy, hogy menjen, csak azért, hogy saját elképzelése, programja megvalósíthassa valójában. Nem számít így az ember élet, nem számít így a hagyomány, nem számít a szokás, nem számít a nemzeti öntudat, nem számít a Krisztushoz való kötődés. Őszintén elmondom, hogy igen, a migráció, maga a keresztény üldözés és az iszlám térhódításának a híre, felzaklatott állapota, társadalmunk állapota, fiataljaink rengeteg kérdése, az időseknek is a tanácstalanság, a bizonytalansága vezetett egyben arra, hogy ma Isten ezt az igét a szívemre helyezze és a számba adja. Mert Isten ma azt kéri az Úr Krisztusban tőled és tőlem és tőlünk, hogyha lehet, akkor óvakodj, akkor vigyázz. Tartsd meg a lélek egységét. Tartsd meg ezt alázattal, szeretetben, türelemmel, béketűrésben. Mindezt óvakodva, vigyázva az igenek és a nemek szélsőségeitől és szélsőségeseitől. Még mielőtt te bármit is lépsz, kérd ki Isten véleményét. Könnyebb lesz. Könnyebb lesz az a teher, ami rajtad van. Le fogod tudni tenni. Ha Isten kezébe fogod te ezt tenni, még mielőtt bármit is hozol, bármilyen döntést, akkor először Isten mellett döntsél. Először azt mondd, hogy Uram, itt vagyok. És ne hivatkozz a lelkiismeret szavára, mert az csak egy csatorna. De Isten több ennél, mint lelkiismeret. Hivatkozz a hitedre. Hivatkozz arra, hogy Jézus Krisztus engem elhívott. egy közösségbe, elhívott egy útra, elhívott arra, hogy az ő tanítványoként én mennyei állampolgár is legyek. És nekem ebben van felelősségem, mert egyszer visszajön, és megkérdez engem. Nem párt fog megkérdezni, nem mozgalom fog megkérdezni, nem ember, mert az nem lesz ott. Ezek megszűnnek létezni, nem adott történelmi pillanat lesz az, hanem mert az sem fog már létezni ott, akkor abban a pillanatban, hanem maga az Úr Jézus fog veled szemben állni. És neked ott valamilyen választ kell adnod. És persze tudom, és tudjuk mindnyájan, hogy Jézusra a saját korában rámondták, hogy szélsőséges, hogy lázító, hogy felforgató, és fiatal, 30 éves fiatalember, aki nem tiszteli a hagyományt, aki nem tiszteli a törvényeket, nem tiszteli a véneket, és aki nem tud dönteni a földi igenek és nemek között, aki nem tudja eldönteni, hogy a rómaiaknak helye van-e Izrael földjén vagy nem, aki nem akar király lenni, igazából ő mit akar? Hát nem azt, amit mi emberek itt a földön akarunk. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Miért akarjuk ezt mi megfordítani? Miért akarunk mi itt igazságosat játszani? Miért akarunk mi itt igazságosztók lenni, mikor nem nálunk van az igazság? Mikor maga Jézus Krisztus az igazság. És aki azt mondja, hogy jövevény voltam, és befogadtatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Éhes voltam, és ennem adtatok. És szomjú hoztam, és innom adtatok. Nehogy azt gondoljuk egy pillanatra se, testvérek, hogy a mérhetetlen számú embertömegekben nincsenek ott a krisztusi emberek. Nehogy azt gondoljuk, hogy nincsenek ott a tanítványok, hogy nincsenek ott az apostolok, hogy nincsenek ott a Krisztust szerető, krisztusi arcot öltő emberek. Ott vannak. Ott vannak közöttük. És drága testvérek, ott vannak közöttük azok is, akik nem ilyenek. És kik nem ezt akarják, és kik ezt üldözik. A migráció mögött több nehéz kérdés is áll, ezt nem akarom taglalni, de kettőt megemlítek, a keresztény üldözés és az iszlám térhódítása. Ez ott van. És mi az, aminek még ott kell lennie? A krisztusi szeretetnek. Hát ez az, ami nagyon nincs. Ez az, ami nagyon nincs, hogy úgy mennek át Európán és a földközi tengeren, hogy egy szót nem hallanak Jézus Krisztusról. Úgy mennek át, hogy kevés az a misszionárius, kevés az a pásztor, aki vállalja, hogy közéjük megy. És mikor elhangzik itt, mert elhangzik a keresztelésnél, a következő, hogy elmenvén tegyetek tanítványokká. És mi van, ha nem kell elmenni, hogy tanítványát tegyünk? Mi van, ha nem nekünk kell oda menni, hanem ők jönnek ide? És azt mondja, hogy minden népet. Nem egyet, nem kettőt, minden népet. Ne felejtsük el, hogy arról a közel-keletről beszélek, amely a kereszténységnek a bölcsője. És elnézést kérek, de ez nem Heidelberg, és nem Wittenberg. És elnézést, de ez nem Róma, hanem Jeruzsálem. És maga a Szentföld. És drága testvérek, ezek az emberek onnan jönnek. Onnan, akiknek a leszármazottjaik mind Krisztus követők voltak. Keresztény közösségek tűnnek el, és lesznek a földdel egyenlővé. Évezredes keresztény közösségekről beszélünk. elszegényedünk. Valójában a kereszténység és a Krisztus követés elszegényedik így, hogyha ezek az közösségek kiürülnek, elnéptelenednek, megszűnnek létezni. Mi magunk szegényebbek leszünk itt Budapest környékén, keresztény reformátusok, hogyha egyetlen egy keresztény közösség is veszendőbe megy az üldöztetések miatt a Közel-Keleten. Erről ne beszéljünk. Ennek nincs itt a helye. De itt van. Itt van a helye, mert pont erről szeretne ma bennünket az ige támogatni, nem legyőzni, hanem meggyőzni. Nem döntésre sarkalni a földi igenek és mellett, igenek és nemek mellett, hanem az isteni bölcsességet adva a szívünkbe. Mert testvérek, Pál apostol az efézusi levél eme szakaszában hivatást ír. Egyedüli hivatásként a keresztény hitet nevezi meg. És ez a keresztény hivatás, a Krisztus követés, ez Isten igene és neme az ő akaratában. Én Isten igene és neme mellett vagyok. Amikor Istennel vagyok, akkor nekem igent kell mondanom mellette, és nemet kell mondanom valami ellen ebben a világban. Miért engedjek a sodródásnak? Miért engedjem azt, hogy úgy húzzanak, csavarjanak, ahogy akarnak? Nem az számít, amit Isten az ő igéjében mond. Nem az számít, hogy én Krisztus követőjeként ne csak a megmaradás mellett, ne csak a túlélés mellett, hanem a gyarapodás mellett is döntsek. Dehogy nem. Mert nem papi szolgálat, testvérek, ez az elhívás, hanem a keresztény hit, a hivatás, és ez minden hívőre egyaránt vonatkozik. És azok a magatartás formák, amelyek mint a keresztény hit és élet jellemzőit felsorolja, szintén a valóságot jelen esetben a gyülekezetet jelzik szerves egységként, alkalmazkodó stratégiai megnyilvánulásként. Mert azt mondja, hogy alázatos, hogy szelíd lelkű, hogy türelmes. Az alázat, a szelídség, a türelem, amelyeket sokan olyan szívesen kérnek számon, másokon, de sajnos magukon annál kevesebbszer gyakorolják. Ez kikopott szóhasználat. Alázatosnak lenni. Gyenge vagy, szelíd vagy, eltűnsz a világba, türelmes vagy, sosem tudod a dolgaidat elintézni. Ugye? Pedig ez a magatartás nem csupán a mások felé megnyilvánuló tetteinkben megjelenő kötelezettség, hanem kinek-kinek a saját érdeke is. Érdekem, hogy alázatos legyek, érdekem, hogy türelmesre maradjak, és hogy szelíd lelkű legyek békességben, szeretetben a családom közösségében. Hány dolog megelőzhető lenne, testvérek, ha ezeket a jellemvonásokat magamra ölteném? Megelőzhetném egy házasságnak a széttörését. Megelőzhetném a családi vitákat, perpatvarokat és hatalmas veszekedéseket. Megelőzhetném, hogy rendezett viszonyom, kapcsolatom legyen az unokámmal, a gyermekemmel, a fiammal, lányommal. Megelőzhető lenne az, hogy tisztességesen tudjak Krisztusban járni a gyülekezettel együtt. És annyi minden megelőzhető lenne, és létrehozható lenne, ha mindez megjelenne bennünk. Vagyis alkalmazkodni, testvérek, alázatot, szelídséget, türelmet gyakorolni nem jelent egyet azzal, hogy mindig mindenre helyeslést mondok, és csak sodródom az árral, mert éppen a plakátok azt üzenik, mert éppen a szomszédom abban érdekelt, mert éppen ez a divat. Testvérek, minden plakát, minden divat, minden üzenet ebben a földi életben egy napig tart, és véget is ér. Mi az, ami állandó? Mi az, ami örök? Hát erre bíztatlak benneteket. Az örökre, az állandóra, a nem elmúlóra. Jézus Krisztusra és Isten bölcsességére. Ezt, őt magát keressétek. Mikor megjelenik az Atya hangja a tanítványoknak, és azt mondja, ez az én fiam, őre hallgassatok, őt kövessétek. Ez az én szeretett gyermekem, fiam, akiben gyönyörködöm. Van más? Mikor az Atya ezt mondja, van más? Nincs. De azt igenis jelenti, testvérek, az alázat, a szerítség és a türelem, hogy tekintettel vagyok a körülményekre, a másik emberre, a kialakult szokásokra is, a meglévő hagyományra, a meglévő hitre és a meglévő kapcsolatokra. Hogy én ezeket ápoljam, hogy én ezeket gyarapítsam, és hogy én ezeket megvédjem. Testvérek, az még nem alázat, ha nem tolakszom mindenkor előtérbe. Az alázat az, hogy tudok háttérbe maradni, és tudok úgy élni, és nem tulajdonítok túlzott nagy jelentőséget saját magam személyének, illetve jelenlétének. Az még nem szerítség, ha nem bántok meg lépten nyomon másokat. Nagyon jó dolog, de az még nem szerítség. Szerítség az, ha elviselem a bántást, ami nagyon kemény és fájó, és sosem érzem magamat feljogosítva arra, hogy másokat tudva és akarva szándékosan megbántsak. Az még nem türelem, ha pusztán megtűröm és eltűröm a másik embert. Türelem az, ha valójában elismerem és beismerem, hogy engem éppen úgy el kell viselni, mint azt a másik embert. Mert viseljétek el egymást szeretetben. Ez nem rózsaszín felhő, ez nem olyan köd, amiben nagyon jó lubickolni. Jézus Krisztus kőkeményen is tud fogalmazni, mikor azt mondja, viseljük el egymást. Éldegéljünk egymás mellett boldogan, boldoguljunk. Nem, viseljük el egymást. Mert tudja, hogy bűnös emberekről van szó. Tudja, hogy nem tökéletes emberekről van szó, kiket legyártanak a futószalagokon. Hanem bizony gyarló emberekről van szó. És bizony ez a türelem, mikor magam is tudom, hogy engem is el kell viseljenek. De nem én vagyok a mérce. Nem én hozzám kell igazodnia mindenkinek, és ennek az egész világnak. Egy közösséget, testvérek, sokféleképpen lehet rombolni. Lehet rombolni Európa közösségét, uniós túl együtt, mindennyével együtt. Lehet rombolni az országot lélekben, fizikailag, szellemileg, morálisan együtt, mindennel együtt. Lehet rombolni gyülekezetet is. De építeni azonban csak azt tud, aki Istentől kapott, lélek egységében gondolkodik. És a szeretet a motorja. A szerítségben, a türelemben, az alázatban, a szeretet és a békesség jó gyümölcseiből falatozik és eszik, és ebből épít. Aki nem, ha az nincs meg bennem, akkor rombolója vagyok, és nem alkotója egy közösségnek. Akkor felhasználója vagyok, kihasználója vagyok egy közösségnek. De nem alkotó tagja, nem építője. Ezt higgyétek el, hogy nekem magamnak is szembe kellett ezzel néznem, mert felvetődtek ezek a kérdések, hogy hol állok az Istennel való kapcsolatomban, a gyülekezettel való kapcsolatomban, lelki pásztorokkal való kapcsolatomban, presbitériummal, és még számtalan kapcsolatban, gyermekekkel, fiatalokkal. Építek, vagy rombolok? Milyen tag vagyok? Szelíd lelkű, türelmes, alázatos, szerető, békességes? Kicsit gondolkodjunk el magunkban. Számoljunk el háromig, és ne keressük máshol a választ, csak egyedül az Istennél. A közösség és az egység pedig olyan kifejezések, amelyekkel sokszor és sokféleképpen visszaéltek már a mi életünkben is talán. Most mégis tudnunk kell megérteni és elfogadni ezt helyes értelemben. Mert a gyülekezet, mert az egyház, az nem lehet csatatér. Nem lehet kiszolgálója senkinek és semminek ebben a világban. Nem lehet kiszolgálója ideológiának, politikai felfogásnak, különféle köröknek. Nem ezért lett létrehozva Krisztus által. És lehet, hogy nem embereknek, mert nem embereknek kell elszámoljunk, hanem magának az Úrnak, mint sáfárok, mint említettem. Mit tettél az én népemmel? Mit cselekedtél? Hogyan döntöttél az én egyházammal, amelyet én annyira szeretek, hogy az életemet adtam érte, és melyért feltámadtam, és melyet most is egybehívok és egybegyűjtök. Jézus Krisztus, ezért mondom, vissza fog térni, és meg fog kérdezni. A gyülekezet, az egyház nem lehet csatatér, ahol egymásnak feszülnek a felek, és az győz, aki erősebbnek bizonyul, vagy az, aki mögött többen állnak, vagy aki hangosabban és agresszívabban hajtogatja a vélt igazságát. Nincs vélt igazság, csak egy igazság létezik. A gyülekezet testvérek egy szeretett közösség, amely valóban nem egyes emberei akaratok megvalósulásának a terepe, hanem a közösen megtalált, elhívott, megélt harmóniái, amit Isten megad számunkra az ő lelke által. Ezért hívta egybe Jézus Krisztus a közösséget, a gyülekezetet. Ezért hozta létre az egyházat. Hogy tanúskodjunk a világban a bennünk élő reménységről, amelyet Isten naponként megad, megtapasztalt szeretetéből, hűségéből, kiapadhatatlan táplálékként minden egyes nap. Döntenem kell? Akkor válasszam először a kiapadhatatlan táplálékot, és meg fogjuk látni döntésünkben. Így cselekedtünk helyesen. Mindezt az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Válaszolva az énekszóra, a 395-ös számú énekünknek a második versét énekelve fennállva, 395-ös számú ének, szeretetben összeforva, egy közös test tagjai, így szól e dicséret. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szavad, hasson át bennünket, és törjön utakat, ahogyan egy ifjúsági énekben is énekeljük, hogy szavad törjön utat és utakat ebben a sötét világban. Engedd meg, drága jó Urunk, hogy a te fiad Jézus Krisztus keresztjének a fénye, világossága hassa át a mi szíveinket. Itt a magyar népnek a szívét, itt a gyülekezetnek a szívét, Pomáznak a szívét, és ennek a kontinensnek, Európának a szívét is. Engedd meg, drága Úrunk, hogy ez a fény hozzon áldást és bölcsességet döntéseinkben. Drága Úrunk, Te hozzád járulunk így, kérve, hogy töltsd be bennünket, mint gyülekezetet a Te lelked által, mint családokat, gyermekeket, fiatalokat, felnőtteket és idősebbeket egyaránt, betegeket, gyászolókat, elhagyatottakat, mindazokat, kik a kórházi ágyon fekszenek, kik lábadoznak, és kik éppen hazafele készülnek onnan. Kérünk, töltsd be így a Te igéd szent és tiszta fényével a kétségben lévőket, a kérdésben lévőket, a kételkedőket, keresőket, tévejgőket és hitetleneket. Kérünk, hogy szólítsd meg őket, akár rajtunk keresztül is. Ha mi nem is megyünk el, akkor engedd, hogy ők jöjjenek, hogy mi elmondhassuk nekik. Elmondhassuk az igét, elmondhassuk azt, hogy van üdvösség, hogy van örök élet, hogy van bűnbocsánat ezen a világon, és nem értelmetlenül élünk, járunk és kelünk ebben az életben. Engedd, hogy valóban misszionáriusok lehessünk saját gyülekezetünkben, és azon kívül is egyaránt. Ruházz fel bennünket páncéllal, és valóban kenj fel bennünket erre a szolgálatra, Atya Isten. Kérünk, Urunk, így hallgass meg bennünket egy csendes percben, imádságban, melyben eléd visszük könyörgéseink szavát. Köszönjük, Atyánk, hogy meghallgattad könyörgésünket. Kérünk, hogy most Te erősíts bennünket úgy, ahogyan a Te fiat tanított imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Kedves testvérek, köszönjük kedves mindannyiuknak elmúlt heti munkájukat, segítségüket és adományukat. Köszönjük a vendégfogadásban nyújtott, megnyitott házakat, otthonokat és a közös étkezésben nyújtott segítséget is. Kedves testvérek, tudjátok, hogy két célunk volt ebben az esztendőben. Csobánkán imatermünk székeit újítottuk meg, Pomázon pedig parókiánk szigetelését végeztük el. Köszönjük testvéreink eddigi támogatását, és kérjük, hogy lehetőségeik szerint még támogassák ezeket a munkákat. A konfirmáció oktatásról hirdetem, hogy jövő héten elkezdődnek az alkalmak. Péntekenként 16 órától a 6. osztályba járóknak a konfirmációi felkészítője lesz, és 17 órától pedig a nagykátésok alkalma. Felnőtt konfirmációi oktatást is hirdetünk, majd szeptember 28-án lesz az első alkalom, jövő héten lehet még rá jelentkezni. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 9:30-tól babamama kör lesz Pomázon, 6 órakor énekkari próbát tartunk. Kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, és elkezdődik, illetve újra indul a bibliaolvasókör, mely alkalmak során egy év alatt elolvashatjuk a teljes Szentírást. Szeretettel várjuk a testvéreket erre a lehetőségre is. Szerdán 10 órakor Bibliaóra lesz a Pomázi idősek otthonában, és 18 órakor pedig gyülekezeti házunkban. Pénteken a KT órák után 19 órakor ifjúsági bibliaóra, illetve megbeszélés lesz a másnapi egyházmegyei ifjúsági csendes nappal kapcsolatban, és 19 órakor pedig az Ars Sacra hét keretében a Pretorius kamarakórus koncertje lesz itt templomunkban. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra, testvéreink! A lehető legnagyobb színvonalban képviselik a komoly zenét kamarakórus szinten. Talán 3 évvel ezelőtt, akik itt voltak, emlékeznek rá, hogy szír keresztjén énekeket énekeltek közöttünk. Az Ars Sacra hét a mai napon fog kezdődni, vasárnap 17 óra 30 perctől párosunk zeneiskolás hangversenye lesz a római katolikus templomban. Szerdán a Dunakeszi Servite Ökumenikus kórus fellépése lesz a római katolikus templomban. Csütörtökön 6 órakor a Szent Miklós kápolnában Terdik Szilveszter görög katolikus művészettörténész előadása lesz az ikonművészetről, és pénteken pedig, ahogyan hirdettem, a Pretorius kamarakórus 19 órakor énekel itt református templomunkban. Vasárnap 9 órától istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon. A mai napon 2 alkalmunk lesz még, 16 órától gyermek délután tartunk gyülekezeti házunk alsó termében, melyre szeretettel várjuk a gyermekeket, nem csak a kicsiket, hanem a nagyobbakat is, és ezzel párhuzamosan a gyermek délutánokkal a szülőknek is tartunk alkalmat. Ebben a fél évben témánk Szarka Miklós 3 előadása lesz család és nevelés témában. Szeretettel várunk minden szülőt 18-án 16 órára az emeleti terembe is. Kedves testvérek, majd egy hónappal ezelőtt presbiteri gyűlésünk volt, és még nem volt alkalmam arra, hogy az ott elhangzottakról beszámoljak, röviden megteszem. Második napi rendünk alkalmainknak a listája volt, amelyeknek nagy részét már meg is tehettük. A testvérgyülekezeti szolgálat és érkezés, az erdőkertési templom szentelés, amely tegnap volt, az Ars Sacra hétnek a programjai, illetve a legközelebbi ülésünknek az időtartama. Harmadik napirendi pontunkban beszéltünk a hitoktatás, egészen pontosan a hitoktatók alkalmazásáról. Szeptember 1-től minden hitoktató alkalmazója a református zsinati iroda lesz, éppen ezért a helyi hitoktatással kapcsolatos kifizetőhely megszűnik. Így most nem kellett további munkaszerződéseket kötnünk. Negyedik napi rendi pontunk a Csobánkai Imaház új székeinek a vásárlása volt és teremberendezés, ez azóta megérkezett és örvendezéssel vettük birtokba. Ötödik napi rendi pontként a lelkipásztorok elszámoltak a gyermektáboroknak a pénzügyi hátteréről, illetve az ott folyó munkáról. Hatodik napi rendi pontként dr. Nagy István Péter számolt be a hátralévő építési munkákról és a kifizetéseknek az ütemezéséről. Hetedik napirendi pontként a reformáció 500. évfordulójára készülünk majd. Erre történelmi, hitbeli, kulturális és egyházi alkalmakat, sportrendezvényeket is szeretnénk majd lebonyolítani. A reformáció emlékévét gyülekezetünkben 2016. október 31-én fogjuk megtenni. Az egyebek napirendi pontban pedig hallhatunk arról, hogy milyen egyéb nyári események voltak gyülekezetünkben, és hallhattunk római katolikus testvéreink tervéről, hogy ők maguk 2017-ben Csobánkán indítanak iskolát. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk, záró énekünket énekeljük, 395. dicséretünk 3. versszakát. Thank you.
fennállva fogadjuk az Úr áldását. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Amen. Énekeljük nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten áldjon mindenkit!